Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Demko Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet programvezetője, a beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Jó napot, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok.
Mi változott az orosz-ukrán háborúban, vagyis annak kimenetelében, mióta Donald Trump elnök lett?
Kimenetele szerintem legalább 2 éve nem kérdőjelezhető meg, tehát hogy előbb-utóbb egy részleges, legalább taktikai orosz győzelem lesz, tehát ez teljesen mindegy, hogy Harris lett volna az elnök, vagy Donald Trump, nem kérdés. Ugye, mert itt olyan nagyobb folyamatok vannak, amit az amerikaiaknak a segítsége, vagy nem segítsége már nem tud alapvetően befolyásolni, hiszen embert az Egyesült Államok sem, meg Európa sem tud adni, és ez a fő probléma Ukrajna számára, az emberhiány, tehát a front elvékonyodása. De más, nyilván más lehet a végjátéka ennek a háborúnak Donald Trumppal. Több szempontból is, nyilván Ukrajna szempontjából is, hiszen Donald Trump kér Ukrajnától. Ugye itt a híres ritka földfém megállapodás, ami szerintem legkevésbé a ritka földfémekről szól, utalnék. Illetve hát Oroszországgal is más a viszonya Trumpnak, meg Vladimir Putyinnal is, mint Kamala Harrisnek lett volna. Tehát itt azért ez egy jelentős változás, de magán a nagyobb folyamatokon még az Egyesült Államok elnöke se tud változtatni, tehát hogyha egy 100%-osan Ukrajnát segítő elnök lenne hatalmon, az se változtatna a nagy képen.
Mindjárt 3 dolog is szöget ütött a fejembe. Az egyik az, hogy embert nem tud adni, de egyre többet halljuk azt, hogy európai országok akár még embert is adnának. Ez számít?
Hát ugye ukránok ennek nagyon örülnének, ha a frontra a lyukak tömködésére akár európaiak mennének, de én nem tudok olyan európai politikust, aki azt bevállalna, hogy 100-ával, 1000-ével hozzák haza a halottakat Ukrajnából. Ez egy nagyon véres háború, ráadásul ez egy olyan háború, amit az európai haderők még nem tapasztaltak meg. Tehát rendkívül véres lenne a betanulási folyamat. Itt tényleg egy drónháború is megy, amiben az oroszok fölnőttek az ukránok mellé, mert az ukránok ugye az elején jobbak voltak, nem hogy fölnőttek már jobbak, vagy legalább olyan jók. Nehéz ezt megmondani, de mondom, a rossz részről nagyon sok innovációt, amit az ukránok kezdtek el, átvettek, és sokkal tömegesebben tudják alkalmazni. Ugye ipari méretekben tudnak mindent csinálni, amit az ukránok, meg az európaiak inkább manufakturális méretekben csinálnak.
De arról van megbízható információ, hogy európai hatalmak vagy az Egyesült Államok embert veszítette Ukrajnában? Mert azt már az elején a háborúnak megtanultuk, hogy az ukrán-amerikai gyártmányú hadi rendszerek, azok amerikai információval, amerikai kezeléssel mennek, de akkor úgy tanultuk, hogy azok a katonák, akik ezeket kezelik, azok nem az ukrán fronton vannak, hanem valahol Floridában, vagy bárhol a világon.
Ez egy elég ingoványos terület. Ugye az oroszok mindig jelentik, hogy hány NATO főtisztet meg NATO katonát lőttek két ott vagy amott. Ez így nem igaz. Tehát ugye nem volt az Azovsztál alatt se NATO parancsnokság, de az igaz, hogy vannak egyrészt kontraktorok. Tehát ha kap valaki egy bonyolult eszközt, mondjuk egy Patriot légvédelmi rendszert, de ne gondoljuk azt, hogy azt az ukránok pár hét vagy hónap alatt megtanulják mesterfokon kezelni, hogy ott nem lesz nyugati kezelő. Tehát ezt évek óta tudjuk, most jön neki a New York Times írt erről egy cikket, hadműveleti tervezésben is, és nagyon mélyen benne volt az Egyesült Államok, de akár egy adott csapás kivitelezésében. Meg a britek, meg még néhány európai ország. Tehát hadviselő félként voltunk bele, vagy ezek az országok gyakorlatilag a kezdetétől. Tehát nem csak információt adtak, nem csak fegyvert adtak, hanem a katonai tervezésben is részt vettek. Ez lehet, hogy ez nincs a New York Times cikkben, de az viszont benne van, hogy a adott csapásoknak nem csak a tervezésében, nem csak a megjelölésében a célpontnak, hanem a kivitelezésében is részt vettek. És ugye felmerül, az nyilván nem az orosz méretekben, tehát az oroszok szerintem a saját propagandájuk szerint már ezrével öltek meg NATO katonákat, de akár kontraktorként, akár bizony egyes esetekben hivatásos nyugati katonák is haltak meg. Erre utaló anekdóták vannak, és én Washingtonban hallottam ilyeneket, hogy balesetnek lett elszámolva, vagy szívrohamnak egy-egy Ukrajnába menő katona halál, amiközben nem feltétlenül ez okozta. Ezt majd 5 év múlva írja meg talán a New York Times. Ugye ez ma még talán orosz propagandának is minősül, de 2 éve meg az volt orosz propaganda, hogy a HIMARS, meg a Patriot, meg egyéb rendszereknek a kezelésében részt vesznek amerikaiak, ma meg megírja a New York Times. Tehát azért idő után ki fog jönni. Valószínűleg ez is.
A másik, ami szöget ütött a fejembe, az az, hogy az ukrajnai ritkaföldfém készletekről szóló megállapodás az nem magáról a nyersanyagról szól valójában. Hanem nem. Miről szól? Miről szól ez?
Két dolog is van, tehát ritka földfémek. Tehát most őszintén milyen felmérések vannak arról, hogy milyen készletek vannak, pontosan hol vannak. Ugye a kitermeléshez azért nem elég, hogy ott van valami, hanem az is kell, hogy megfelelő mennyiségben legyen, mondjuk egy adott köbméterben megfelelő mennyiségű ritka földfém legyen. Ezek a felmérések, ezek elkészültek? Vagy hogy készülnek el mondjuk az orosz megszállás alatt álló területeken? Ez egy maga a ritka földfém egy rendkívül jól hangzó gumicsont szerintem, amiről viszont tudjuk, hogy van, az a kikötői infrastruktúra, az atomerőművek esetleg, a vezetékhálózatok, a gáztárolók, egy nagy szót akarok mondani, itt sok-sok tízmilliárdos vagyonról van szó.
De szemérmes lenne Donald Trump, és nem azt mondja, hogy az infrastruktúra kell, hanem inkább azt mondja ilyen fedő sztoriként, hogy ritka földfémet kellene neki.
Ez a ritka földfém, ez gyakorlatilag ez egy ilyen nagyon jól eladható valami, mert mindenkinek el van adva, hogy ez nincs nyugaton. Ugye van nyugaton, csak egyrészt drága, meg nagyon piszkos dolog kitermelni. Kanadában azt gondoljuk, hogy nincs elég ritka földfém, vagy az USA-ban. Egyik 10 millió négyzetkilométer, másik talán még nagyobb. Tehát nincs a világnak egy nagyon nagy részét. Nem, hogy a nyugat ellenőrzi, hanem nyugati terület. Nincs ritka földfém. Ukrajnába kell ezért mennünk most őszintén. Tehát ez egy nagyon jól hangzó valami, vagy Grönlandra, mert máshol nincsen. Ezek jól hangzó dolgok. Nem azt mondom, hogy nincs ennek szerepe, vagy nem lehet, vagy többet tudnak rám az amerikaiak, csak nekem mindig az jut eszem, hogy Afganisztáról is ezt mondtuk. Ezt mondták meg. Még Koszovóról is, hogy csak az ásványkincsekről szól ez a történet. Nem. Nem az ásványkincs. Ki termeli ki az afgán ásványkincseket? Most 2009-ben jelent meg épp a New York Times-ben egy hatalmas cikk, hogy mennyit ér az Afganisztánban lévő ásvány vagyon, és sok-sok ezer milliárd dollár, ami most Ukrajnában ugyanez. Mennyit ér valójában, hogyha nincs vasútvonal? Afganisztánban van 30 km vasútvonal. Vagy mennyit ér akkor, hogyha az a front túloldalán van, vagy mennyit ér akkor, hogyha nem kiteremelhető igazából gazdaságosan. Mert ugye gazdaságos, Magyarországon is rengeteg gáz, meg réz, meg egyéb minden van, csak gazdaságosan kitermelhető-e? Ugye? Recski réz. Kitermelhető-e ez gazdaságosan? Vagy makói gáz? Technológiailag meg vagyunk már azon a szinten, kitermelhető-e gazdaságosan? Én ezeket nem láttam ilyen gazdaságossági számításokat, csak láttam majdnem 15 vagy 16 évvel ezelőtt, hogy Afganisztánban hogyan építettek fel erre, hogy azért is jó dolog Afganisztánban maradnunk, mert ott rengeteg érték van. És akkor azért is jó dolog Ukrajnában maradnunk, mert ott rengeteg érték van. És itt jön be az, hogy ez belpolitikailag nagyon jó Trumpnak. Miért? Mert a republikánus szavazók nagy része az azzal küszködik, a napi megérhetéssel küzdik nagyon sok ember az USA-ban, és tágra nyílt szemmel nézik, hogy akkor megint kap 10 milliárdot Ukrajna, vagy kapott, ugye erről szólt az elmúlt 3 év, hogy neki miért nem? Hát ugye értik az amerikai szavazók, hogy ott egy agresszió van, rendben van, az tőlük x ezer kilométerre van, két óceán védi őket, ugye ezt Donald Trump is elmondta, nekik azért nagyon nem kell tartani attól, hogy az orosz flotta, ami megtizedődött orosz flotta, majd partra száll és elfoglalja az USA-t. Meg kell magyarázni az amerikai szavazóknak. Tehát ez Donald Trump számára egy belpolitikai siker. Ami nem azt jelenti egyébként, hogy bizonyos dolgok, ami szerintem sokkal értékesebb tud lenni, például a gázszállítási infrastruktúra. Ha mondjuk az USA megszerzi ezt, akkor az USA-i, Európa és Oroszország közt az az infrastruktúra, hogy egyébként részben orosz gáz meg olaj jön. Vagy amerikai tulajdon, Kazaksztánban vannak amerikai cégek, Kazaksztánból ott tud átjönni mondjuk az olaj. Ezen az infrastruktúrán át. Tehát nehéz ezt megmondani, ugye, mert nincs előttem, tehát a megbeszéléseken nem vagyok ott. De mivel már 15 éve láttam egy olyan ilyet, azért látom a PR értékét is ennek.
Akar vajon Donald Trump Európában meg Ukrajnában maradni? Mert azt nehéz elképzelni, hogy az infrastruktúrát valamilyen módon megszerzi, majd hagyja, hogy azt állandóan felrobbantgassák és állandóan javítgatni kellene.
Hát ilyen értelemben ez egy garancia lenne Ukrajna számára. Minél több dolog kerül amerikai kézbe, ugye ez az 50-50-es cégek engem kicsit a Maszovletre, meg a magyar-szovjet cégekre emlékeztetnek ugye a második világháború után, de minél több dolog kerül amerikai kézbe, akármilyen szörnyen is hangzik ez, annál nagyobb az amerikai garancia Ukrajna számára. Az a kérdés, hogy ez lenyelhető-e egy büszke nép számára? Ugye? Tehát Zelenszkinek a népszerűségét rettenetes mértékben növelte, hogy nemet mondott, meg milyen, vagy nem rettenet, de 10-15 pontot hozott Zelenszkinek, és ugye ő is politikus, hogy nemet mondott az amerikaiaknak ugye az ovális irodában. Tehát itt van ez is, hogy Ebora Fakó, nem kapod meg, ugye mondja sok ukrán, viszont hogyha vesznek egy mély levegőt, akkor bizony, hogyha az amerikai tulajdon megjelenik Ukrajnában még nagyobb mértékben, most is van, akkor az bizonyos értelemben egy olyan garancia, ami nem egy papírra vetett garancia, de azért ugye ezen a szinten az oroszok is látják, hogy hoppá, ez már amerikai tulajdon, akkor óvatosabban fogok vele bánni, mint azzal, ami mondjuk akár mondjuk brit vagy francia vagy ukrán oligarchák tulajdonában van.
Mi volt ön szerint valójában a Trump-Zelenszky ovális irodai találkozó lényege? Az elején csak egy rövid részletet láttunk belőle, aztán megjelent az egész, és abból látszott, hogy az elején tulajdonképpen mindenki viszonylag higgadtan beszélget, aztán egyszer csak valahol elszakad a célna valakinél. Mi volt ennek a ovális irodai afférnek a lényege?
Szerintem az amerikák alá akarták ezt írni. Ezt a szerződést alá akarták írni. Ahogy mondtam, ez Trumpnak jó. Nem csak azért, mert az amerikaiak kapnak valamit, hanem belpolitikai győzelemként eladható.
Semmi színjáték nem volt benne?
Szerintem nem. Én megnéztem mind a 40 percet, nem csak azt a 12 percet, amit mutogatnak. Tehát Zelenszkit rendkívül rosszul készítették föl. Előtte egyébként beszéltem én is ukránokkal is, a gyerekek fölkészültetek ti erre. Mondták, persze, készítjük fel Zelenszkit. Megbeszéltem, ugye még Bendrzejewski Antonnal beszéltünk erről, hogy ebből nagy baj lehet, talán 5 vagy 6 nappal korábban a Mandiner podcastban. És bejött. Tehát ezt előre lehetett látni. Zelenszky személyisége ilyen. Zelenszky egy rendkívül autoriter ember, egy hirtelen haragú ember, és nem igazán fogta fel, hogy két autoriter és hirtelen haragú emberrel áll szembe, akik egy picit nagyobb hatalmúak, mint ő. És nem az lesz, hogy a Ukrajna simogatás, meg Zelenszky simogatás, amit Európától kezdve mindenhol megkap, meg vastaps, hanem az lesz, hogy így beszélsz velem, akkor így fogok veled beszélni. Tehát, és Zelenszky többször kijavította, félbeszakította Donald Trumpot. Nem jó omer ez. Tehát egyébként egy tárgyalás előtt minden vezető kap dossziét. Adott esetben nem csak az életrajzát írják le a másik vezetőnek, hanem azt is, hogy mire kell vigyázni. Egy ilyen nagy jelentőségű tárgyalás esetében még fel is készítik a vezetőt. Tehát ha nagyon komoly egy tárgyalás, még egy telefonbeszélgetés előtt is van egy felkészítés. Tehát én nem tudom, hogy mi történt, vagy az ukránok mit csináltak, de az ukrán nagykövet nem véletlenül fogta a fejét. Így nem megyünk bele egy ilyenbe, és lehet, hogy most a világ nagy része számára az Zelenszky a hős és a szimpatikus, de nem tett jót a saját országának ezzel. Mert egy politikus nem a saját egóját kell, hogy védje, hanem az országa érdekeit, és nekem úgy tűnt, hogy egy picit elragadja az indulat Zelenszkyt is, pedig ő a kérelmező. Nem a Trump a kérelmező. Ugye ezt egyébként láttuk az ukránokat, velünk is így beszéltek nagyon sokszor, már 22 előtt is, mintha mi akarnánk belépni a NATO-ba meg az EU-ba, és nem ők. Tehát én is voltam ukránokkal tárgyalásban, nem egészen értették, hogy kérem, itt Magyarország van helyzetben, nem ők. És ezt újra meg újra eljátszák ukránok. Azt gondolják, egyébként Ukrajnában tényleg van egy ilyen itt, hogy szemmagasságban vannak mondjuk akár még az Egyesült Államokkal is, tehát kicsit túl sokat gondolnak magukról. És az elmúlt 3 év, ugye, amikor Zelenszky sztár volt, és mindenhol ez a sztárolás ment, és nyilván egy nagyon jó kommunikációs képességekkel rendelkező valaki, de hozzászokott ahhoz, hogy nem lesz ellen vélemény. Tehát elmondják az ukránok, mit tudom én, a németek, tudom én, kolbászzabáló, ilyenek meg amolyanok, és a németek nem szólnak semmit. Na most ez Donald Trump Amerikájával nem fog menni, és ebbe ment bele Zelenszky elnök, és nem tett jót a hazának, mert valószínűleg a következő szerződéstervezet, amit kap, és amit előbb-utóbb alá kell írni, az rosszabb lesz, mint az, amit ott aláírtak volna. Erről Trump tenni fog, ugyanis Trump viszont így működik. Hogy igen, nem, ezt csináltad, akkor ezért árat fogsz fizetni, tehát Trump árat fog fizettetni. Zelenszkyvel is politikai árat is, meg nem csak politikai árat.
De úgy is működik vajon Donald Trump, hogy a saját érdekeit azt képes az indulatai fölé helyezni? Magyarán mi az Amerikai Egyesült Államok érdeke ma Ukrajnában?
Nem Ukrajna a fő kérdés. Európaiak úgy gondolják, hogy Ukrajna a fontos ügy, az ügy. nagybetűvel, csupa nagybetűvel. Az amerikaiak számára Biden alatt is így volt egy ügy sok közül. De az az Európa, ami még mindig saját fontosságában, és azt képzelik, hogy itt történnek a világ nagy eseményei, meg hogy mi vagyunk a morális fensőség, és hogy nekünk mindig igazunk van, az az Európa nem tudja elképzelni, hogy az amerikaiak számára ez egy ügy. A világ számára meg egy sokadik ügy. India számára egy sokadik ügy. Afrikai országok számára egy sokadik ügy. És amikor az európaiak néznek ki körbe, hogy de hát az afrikaiak miért nem állnak mellénk, mondjuk, mert itt egy szörnyű agresszió zajlik, vagy India miért nem áll ellenénk? India azt fogja mondani, hogy kérem, amikor Kasmír ügyében már hányszor állt ki az Európai Unió mellettük? Ja, hogy a britek intéztek egy csomó dolgot, mondjuk ugye amikor a brit birodalom visszavonult, ugye India felosztása, ők nem úgy néznek ránk, mint a morális fensőségre, hanem úgy néznek, mint egykori gyarmattartókra. És ez a világ nagy részre is igaz. Az amerikaiak meg úgy néznek Európára, mint egy alapvetően gyenge helyre, aki túl sokat beszél, hogyha megnézzük a lejött szignál üzeneteket, de ezt, ugyanezt mondta Victoria Nuland is 2014-ben, hogy menjen az EU oda, ahova, mert ugye nem az EU az erő, vagy Obamának volt egy nagy beszéde talán 16-ban, ami udvariasabb volt, mint amit Trump mond, de azért elmondta, hogy gyerekek, azért nem ártana talpra állni, mert így azért nagyon szépen tudtok beszélni, csak hol van az erő. És mindig ez jön erről az amerikaiak részéről, kormányoktól függetlenül, vagy 2003 talán a tízek levele, nem, valószínűleg a hallgatók nagy részének nincs meg, amikor a kelet-európaiakkal velünk, közép- és kelet-európaiakkal aláíratták, hogy támogatjuk az iraki dolgokat, és akkor mondta, talán Donald Rumsfeld mondta, hogy na ez az old Europe, ez már nem számít, ugye Franciaország, meg ugye a britek velük voltak, Franciaország, Németország, ti már nem számítotok. Mi itt a nagy meglepetés, de ugyanúgy 95-ben, ha visszamegyünk. Az európaiak, hát ti nem tudtátok megoldani, még Boszniának, ami egy 50 ezer négyzetkilométeres, 4 millió lakosú ország, nem tudtátok megoldani a boszniai háborút, mi kellett, hogy bejöjjünk. És akkor Richard Horbrook mondta, hogy az Amerikai Egyesült Államok európai hatalom lett olyan értelemben, hogy még nem volt a történelme során. Az micsoda, ha nem fricska Európának? Miközben 3 évvel korábban Luxemburg, meg Belgium, meg Franciaországnak a külügyminiszterei arról beszéltek, hogy eljött Európa pillanat, hogy ma mi rendet rakunk a Balkánon. A Balkánon nem sikerült rendet rakni. Akkor, amikor Európa egyébként még nem volt katonaiak ilyen gyenge, mint most, mert 2000 után szereltük le a hadseregeinket, vagy akkor lett a nagy leszerelés.
Az látszik-e már, hogy mi Donald Trump terve az orosz-ukrán háború lezárására?
Hát ugye a terv szerintem alapvetően az, hogy nincs terv. Majd meglátjuk. De nem is lehet, hogy terv. Tehát szerintem az, hogy nyomást gyakorolunk az ukránokra, nyomást gyakorolunk az oroszokra. Az ukránoknál ez működik, mert az ukránok tényleg nem tudnak meglenni az amerikaiak nélkül. Az oroszokkal a nehéz, mert Oroszországnak ugye egyrészt nagyon sokat kéne ígérni, hogy megálljon, és akkor ott vannak a szankciók. Nyilván ott, ha van valahol valami kis szava Európának, mondjuk a szankciós ügyekben van, mert sokkal több volt az európai orosz kereskedelem, mint az amerikai orosz kereskedelem. De még ott is tud az USA visszavenni, és állítok már vissza is vettek bizonyos dolgokból, ugye fű alatt, tehát nem nyíltan. Az oroszoknak nagyobb lélegzetvétele van, mint korábban, de ezen szoríthatnak megint. Tehát az oroszokra kevesebb, az ukránokra nagyon nagy az amerikai hatás, és így próbálják őket terelgetni egy fegyverszünet felé, ami megint csak Trumpnak nem csak azért kell, mert nyilván ő békét akar itt, mert neki ez egy nem fontos ügy, meg egyébként nem csak neki. Annak a szellemi holdudvarnak, aki körülötte van, akik a republikánus pártnak ez a szárnya, ha valami fontos, akkor Kína, de leginkább az USA. A fontos, hogy belül építkezzenek, mert ott van egy kultúrharc is, nem csak ott Európában is, a fél Európában. Tehát az a háború, amit belül folytatnak, amit deep state-ek hívnak az ellen, az legalább olyan fontos, mint a külső háborúk. És azért ezt, aki ezt nem érti, és mondjuk itt meg kell érteni, hogy Trump hogy élte meg az ellene folyó pereket, hogy élte meg azt, hogy gazdaságilag próbálták el lehetetni. Azért itt van sok árnyalat, ezt nem én mondom. Tehát mondjuk Farid Zakariának van egy nagyon 7 vagy 8 perces elemzése arról, hogy hát kérem, azért elég látható volt, hogy a Trump elleni perek azok nem véletlen, vagy nem a semmiből jönnek. Ugye mindenki lehet valamit találni, valami fogást találni. Egy hatalmas apparátus dolgozott már, ugye a Russiagate ügytől kezdve, Michael Flynnnek a levétel az első nemzetbiztonsági tanácsadnak. Nagyon furcsa ez a Signal story is. Nem tudom, Csak azt mondom, hogy az biztos, hogy egy óriási gépezet, meg rengeteg ember dolg, Steele dossziér, nem tudom, hogy ki emlékszik már erre, ugye ez még az első Trump adminisztráció alatt, hogy az oroszok beszervezték, meg egyebek, de semmiféle bizonyíték nincs erre. Meg arra segédre se lett a végén, amikor a végén kijött, hogy kérem, nincs itt igazából semmi látnivaló, viszont évek elteltek ezzel, utána meg Donald Trumpnak az egyéb ügyei, hogy kinek fizetett pénzt azért, hogy ne nyilatkozzon. Persze. Csak mondjuk nem csak Donald Trump csinál ilyeneket, viszont rá nagyon rászálltak. Amit mondani akarok ezzel, hogy az amerikai adminisztráció számára nem azok a prioritások, amik Európa számára, és egy picit több hatalmuk van. Egy pici-picit több hatalmuk van.
Ha megoldódik az orosz-ukrán háború, akkor az Donald Trump számára annyi, hogy egy problémát lehúz a százból, és tud koncentrálni a többire? Tehát ezért fontos neki? Vagy el lehet adni, mint belpolitikai sikert? Hát én vagyok a békehozó?
Ez belpolitikai siker is. Akkor siker az, hogy a pénzt visszaszedem Ukrajnától, amit adattunk.
Üzletet kötök velük.
Üzletet kötök. Ez itt Európában az erkölcstelennek tűnhet, meg nyilván az ukránok joggal érzik azt, hogy nem ez volt az eredeti deal, hogy ezt a szót használja, csak Trumpot ez nem érdekli. Trumpot az érdekli, hogy azok a szavazók, akik elmentek és rászavaztak, majd a republikánusokra szavazzanak, hogy a félidős választásokon, meg alapvetően kielégítse azt a szavazói réteget, aki mögött áll. És ez népszerű az USA-ban. Szedjük vissza azt a pénzt, amit ezekre a európaiakra, ami nem egy pozitív szó most az Egyesült Államokban, rájuk költöttünk. Tehát, és ugye Nyugat-Európáról, meg az európai szövetségesekről szóval, hogy gyerekek, mit, hol tartotok ti, katonai képességben, hol tartunk mi, tessék egyrészt tisztelettel beszélni velünk, amit Európa nem ért meg. Egyébként, hogyha most nézzük, folyamatosan ássuk még az árkot Donald Trump-al, mert a visszaszólogatás az nem fog eredményt elérni, és a gyengébb fél azért óvatosan szóljon vissza, mert az Egyesült Államoknak jóval kevesebb az érdeke a jó európai-amerikai viszonyban, mint Európának. És ez a rész, ez mintha Európán egy ilyen felhő lenne, vagy egy ilyen ideológiai torzító szemüveg, nem értjük meg a valós hatalmi viszonyokat, és hát ez nem, morálisan ez nem elfogadható, amit a Trump adminisztráció csinál. Hát lehet, hogy nem elfogadható, de megteheti. És mondom, itt én is vitatkozom kollégákkal, hogy ja, ez ilyet nem lehet csinálni. Donald Trump megmutatta, hogy lehet.
Az úgynevezett szignálos beszélgetés leíratából tudjuk, hogy az amerikai felsővezetés egészen pontosan mit gondol Európáról. Az elképzelhető, hogy kárt is okoznak Európának. Az összes pénzügyi elszámoló rendszerünk ott van, az internetközpontja ott van. A szoftvereink, amivel a kritikus infrastruktúrákat működtetjük, azok nagyjából ott vannak, bármit, bármikor lekapcsolhatnak. Lekapcsolják valamikor?
Azért nem mennék idáig, tehát nem hiszem, hogy ez idáig fajul, ugye nyilván vannak a vámok kérdése, ami fáj Európának. Azt kell látnunk, mert mondom, a hatalmi viszonyokat kell látni. Hatalmi egyensúly szinte minden tekintetben az USA-nál van, a nagyobb hatalom, ami nem azt jelenti, hogy Európa teljesen eszköztelen, de nem, ez nem egy arányos kapcsolat. Ez körülbelül a második világháború óta nem egy arányos kapcsolat. Ez végig így volt, hogy az európaiak követték az amerikai vezetést. Csak most van egy ideológiai árok is. Az Atlanti óceán az most egy ideológiai árok. És mivel ideológiai háború van, nem biztos, hogy racionálisan döntenek az európai vezetők. Azok az európai vezetők, akik egyébként kiváló viszonyban voltak Bidennel, valószínűleg jó viszonyban lettek volna Harris-szel is, és teljesen nyilvánvalóan Bident, illetve Harris támogatták. Tehát azt úgy gondoljuk, hogy ezek így teljesen eltűnnek egy új elnök esetén, akit azért, ahogy mondtam az első részben a beszélgetésünknek, azért hát azért volt körülötte egy kis generált, találjunk rajta fogást történet, tehát ez nem teljesen természetes volt. Tehát nyilván üzletembernek mindig van olyan, ami megtalálható, de itt azért Pereknek tényleg nagyon-nagyon nagy sorozata volt. Tehát Donald Trump ezt nem felejtette el az európai vezetők részéről. Tehát egy-két európai vezető volt, akivel jó volt a kapcsolat, mondjuk Boris Johnson, a többiekkel meg nem. Tehát a dánokkal is van azért egy korábbi elszámolása is. Tehát nem egyszerű szerintem ez a helyzet, de azért odáig nem fog elmenni, hogy az amerikaiak kizárjanak. Ugye most van egy hisztéria az F-35-ös, hogy akkor
Van egy ország, amelyik azt mondja, hogy nem vesz, mert Donald Trump megbízhatatlan partner. Most ez az ország, ez racionálisan gondolkodik, vagy inkább azt kéne mondania, hogy még többet veszek, hogy a kedvébe járjak?
Hát egyrészt nem veszek F-35-öst, egy olyan programból szállok ki, amiben befektettem, amiben benne van a pénzem, amiben benne van x évnyi munkám, mert ugye nem csak arról van szó, hogy megveszik a gépet, tehát azért sok ország részt is vesz, vagy több ország részt is vesz a programba, az a fejlesztésben részt is vesz. Ebből kiszállok, mert Donald Trump ugye egy ember, 78 vagy 79 éves, most ezért egy tehát ez is az irracionalitásnak már tényleg egy szintje. Van egy repülőgép program, az F-35, az 30-40 év.
De attól tartanak, hogy Donald Trump egy reggel ballábbal kell, és megnyom egy gombot, és a világ összes F-35-ose nem tud felszállni.
De nincs ilyen.
Nincs
ilyen? Tehát ilyen gomb nincsen. Az más kérdés, hogy nyilván, de ez mindenre vonatkozik. A rég megvett F-16-osokra is, F-18-osokra is, hogyha az amerikaiak nem szállítanak alkatrészt, szoftver frissítést, akkor mi lesz azokkal a gépekkel? Akkor nem azon a szinten fognak működni. Tehát az F-35-ös nyilván már egy jóval fejlettebb valami, de a többieknél is van szoftvercsomag, tehát ezt úgy kell, nyilván nem pont úgy, de tudom én, valakinek a videókártyájára már amióta megvette a laptopját, lehet, hogy már 20 frissítés készült, és akkor valami nem megy, rá fog jönni, hogy fel kéne tölteni a frissítéseket. Most ez nagyon ilyen nem tudom, egyszerűnek tűnő hasonlat, de valójában egy modern vadászgép is egy számítógép. Frissítést, és az nem Európában fog elkészülni ez a frissítés. Talán az izraeliek vannak úgy, hogy kialakítottak még az F-35-re is egy saját szoftvert. Nem vagyok ebben biztos, hogy ez teljesen mennyire. Ugye ezek egyébként nagyon sok dolog minősített. De mondjuk 20 évvel ezelőtt beszéltem britekkel az F-35-ös program kezdetén, hogy attól tartanak, hogy vannak benne fekete dobozok. Nagyon emlékszem erre az ebédre, brit szakértőkkel beszélgettünk, és mondták, hogy azért tartunk attól, hogy nem mindenbe látunk bele. Nem mindenbe láttok bele, ez igaz. Viszont kaptok egy olyan vadászrepülőgépet, amit ti nem tudtok kifejleszteni. Itt is az függés van. Nincs olyan terület hadiparban, ahol ne lenne amerikai függés. És ezek a politikusok, mintha ezt nem tudnák. Van a Gripen, svéd vadászgép. Azért kapargassuk meg, hogy a Gripen alkatrészeinek mekkora százaléka amerikai. Tehát a svéd vadászgép valójában. Nagyon sok olyan dolog van, ami rajta van a címke, hogy német, vagy brit, vagy svéd, és közben rengeteg amerikai komponens van benne. De ugyanezért az izraeli fegyverekre is igaz. Tehát azt gondoljuk, hogy mondjuk Izrael saját maga gyárt le mindent valójában, és az amerikaiak nincsenek mögött, a nyugati világ legnagyobb hadipara ott van. Tehát én nem tudom, hogy ki ad tanácsokat ezeknek a politikusoknak, de aki tanácsot ad, az vagy nem hallgatnak, vagy nem értik meg a függés mértékét. De nyilván Amerikának se érdeke, hogy ki húzza a dugót ezekből a rendszerekből. Tehát mindegy, ha valaki azért lemond az F-35-os, amiben már befektetett, mert hogy Donald Trump, az a következő 40 évet dobja ki, mondom, egy olyan, valószínűleg egy ciklusú, bár mondjuk Trump jelezgeti, hogy lehet egy harmadik ciklusa is, hát ez nyilván, azért van egy életkor is a világon, meg van egy biológia is a világon, tehát nagyon jól tartja magát Donald Trump, de nem biztos, hogy ez 5 év múlva is így lesz, vagy 4 év múlva is így lesz. A lényeg az, hogy ez egy, nekem néha úgy tűnik, az európai kommunikáció semmivel se fejlettebb az amerikainál, gyermeteg ezekbe az ügyekbe. Nagy élegzetet kéne venni, és végig gondolni, hogy mennyibe függünk Amerikától. Végig gondoltuk egyébként, hogy Oroszországtól mennyiben függünk, amikor elvágtuk a szálakat. Végig lett ez gondolva alaposan. Tehát én nem úgy érzem, hogy itt végig gondolnánk a dolgokat, hanem hát ez morálisan elfogadhatatlan, és akkor nagyon fölháborodunk, és a nagy fölháborodásból jön a nagy felbuzdulás. Nagy felbuzdulás, most költsünk el 800 milliárdot, ami nem tudjuk persze, hogy mennyi. Igen, milyen európai hadipar fogja legyártani azokat a dolgokat Amerika nélkül például? Mert nincs ilyen. Tehát nagyon kevés eszköz van, amihez valami amerikai alkatrész, szoftver, valami nem kell. Vagy ott van a Storm Shadow meg a Scalp. Hát ugye ott is kiderült, hogy amerikaiak nélkül nem bevethető. Miért? Mert amerikai komponensek vannak benne. Tehát ugye itt 45 után kialakult, a franciák, ugye az izraeliek meg a franciák két ország, ami egy kicsit más, de a britek például folyamatosan együttműködtek az amerikaiak, meg németek is. nagyon sok ország, tehát a franciák igyekeznek, tehát ott tényleg van egy saját képesség, saját hadipar, ami nem fonódott annyira össze az amerikaival, tehát lehet, hogy egy Rafale az nem tartalmaz, sőt biztos, hogy nem tartalmaz amerikai szoftvert, meg annyi amerikai komponens, még ott sem vagyok biztos, mert ha meg tudok valamit venni jobb minőségben az USA-tól, mint amit Franciaország le tud gyártani, akkor miért ne vegyem meg, ugye szövetséges? Nem tudom. Tehát ezek egyébként mondom, tehát a szakértők, én ugye nem foglalkozom ilyen mélységben hadiparral, de beszélgetek szakértőkkel, ők se tudják pontosan, hogy minek mekkora az amerikai tartalma, de hogy van, szinte mindenben amerikai az, és ebből így kihúzódunk, mert Donald Trump, hát számomra ez mondom, ez nem a racionális világ.
De mennyire komoly az a veszély, hogy az Amerikai Egyesült Államok kivonul a NATO-ból, és a NATO ezért levonul Európából, vagy működésképtelen lesz az amerikai erő nélkül?
Szerintem nem reális. Tehát Donald Trump nem azt mondja, hogy én kivonulok a NATO-ból, azt mondja, hogy szedjétek össze magatokat, és költsetek többet. Ezt mondta az első elnöksége alatt is. Persze mondta, hogy nem védem meg azt az országot, aki nem költ eleget. Oké. Tehát ezt vegyük úgy fel, hogy egy elég kemény üzenet, de van igazságtartalma? Van igazságtartalma annak, hogy Európa nem költött az elmúlt 35 évben eleget a védelmére? Szerintem van. Ilyen értelemben egyébként, ami Donald Trump csinál, mivel az első adminisztráció, az lehet azt mondani, hogy make Europe great again.
Tehát, de hogy Európa... neki, hogy végre valaki felhívta a figyelmet arra, hogy fegyverkezzünk.
Én szerintem európai érdek az, hogy azért nyissuk már ki a szemünket, hogy egy jemeni szeretvedett felkelő mozgalomhoz is az Egyesült Államok kell, hogy a Vörös-tengeren, ahol a mi kereskedelmünk megy inkább, mint az amerikai, rend legyen. Tehát, hogy?
J.D. Vance a szignáliratokban elég világosan elmagyarázta, hogy a mi 40%-unk megy ott az önnek, nekik meg csak 4, ezért miért kéne nekik megvédeni bennünket?
Hát az Egyesült Államok az, ami a világtengereken a biztonságot fenntartja. És akkor ott volt a szomáliai kalózkodás, persze mentek európaiak, az egy egyszerű feladat volt, mert ott nyilván egy motorcsónakot kellett elkapni, nem egy rakétát, meg kilőni ugye adott vezetőket egy városban. Az amerikaiak képesek, mert ott megvan az a hírszerzési, meg csapásmérő kapacitás is. Tehát ott megvan az, hogy meglátunk valamit, akkor 20 percen belül az likvidálva van, vagy fél órán belül. Tehát van egy olyan gyors kör, amit a legtöbb európai ország nem tud megcsinálni, meg csapásmérője is gyengécske. Tehát most francia repülőgép hordozó, hány darab van? Biztosan tudunk fenntartani állandó jelenlétet, akár csak a Vörös-tengeren? Hát ha hány a bevethető? Vagy a briteknek van 2? 2 az biztos, hogy elég. Egyáltalán fel tudták szerelni a másodikat rendesen? Ezek mind minősített dolgok, de amit én hallok, hogy ez gyakorlatilag nincs ilyen európai kapacitás, hogy komoly erővel, mert tehát a Charles de Gaulle is, ez egy viszonylag komoly erő, de töredéke az erejének, mondjuk egy Nimitz osztályú amerikai hordozóhoz képest. Hány darab van belőle? Az amerikának van 11 vagy 12?
De van értelme saját kapacitást építeni repülőgép hordozóból, tengeralattjárból, francia meg brit atomütőerőből, vagy próbáljunk valahogy törleszkedni az amerikaiakhoz és Donald Trumphoz, és fizetni azért, hogy az ő erejük az minket is védjen. Bizonyos most látszik-e, dolgokat... hogy most mi a járható út?
Hát szerintem el kell kezdeni, tehát vegyük ezt ketté, tehát rövid távon Európa Amerikára szorul, rövid távon, évtizedes távlatban. De ha nem kezdünk el végre komolyan gondolkodni a saját védelmünkről, akár nukleáris sernyőről, most ugye vannak erre utaló dolgok, akkor biztos, hogy nem lesz 10 év múlva se, de addig szakítani az amerikaiakkal, amíg rájuk szorulunk. Tehát építsük ki, vagy építsék ki azok az országok, amelyek, nyilván én azt gondolom, hogy a világtengerek, a kereskedelmi útvonalak, ez közös európai érdek. Tehát hiába nincs nekünk tengerpartunk, ehhez érdemes hozzájárulni, ez a mi kereskedelmünket is érinti. A Vörös-tengeren nem lehet hajózni, vagy nem veszélyes hajózni. Ugye itt nem találnak el minden hajót, de a biztosítás megy, akkor bizonyos hajók azok inkább kerülnek Afrika körül, az hány nap, mennyivel több üzemanyag. Tehát ezeket meg kell oldanunk, és ez egy közös európai érdek. Tehát nem ördögtől való, hogy működjünk együtt, meg legyenek bizonyos képességek, amiket együtt építünk. Egy adott ország, még egy Franciaország se képes rá, vagy egy nukleáris képesség, ugye ez felvetődött. Közösen Európának lehetne egy közös nukleáris védőernyő, miért ne? Aztán vannak olyan dolgok, amit oldjon meg mindenki saját maga. Ha valaki azt gondolja, hogy holnap az oroszok lerohanják, amellett persze nyilván van egy kölcsönös segélynyitási klauzula az Európai Unión belül is, De hát aki ott van és ettől retteg, engem nem zavar, ha Lengyelország 5%-ot költ. Tegyék.
De a lengyel költés egy közös európai nukleáris védőernyő nélkül az elrettent bárkit, mondjuk Oroszországot?
Hát hagyományos értelemben a lengyel haderő már most, nyilván itt ugye felmerül a lőszer kérdés, mert ugye most erről volt egy vita, hogy mennyi időre van lőszere, odaadtak rengeteg dolgot Ukrajnának. Itt merül fel egyébként az a kérdés, hogyha valaki nem az utolsó lőszerét, de nagy mennyiségű lőszert odaad Ukrajnának úgy, hogy nem tudja legyártani időben, vagy nem tud utángyártani megfelelő mennyiséget, akkor valójában az európai védelmet erősítette vagy gyengítette. Vagy mondjuk van olyan ország, amely teljes tüzérségét odaadta Ukrajnának, vagy a légvédelmének az eszközeit, akkor valójában erősítették Európát ezzel. Hogy Ukrajnában meddig fog az eszköz tartani, az egy nagy kérdés. Ugye, mert Európában mondjuk egy tüzér, aki mondjuk egy Cézárt használ, az évek óta csinálja, mennyire képzett az az adott ukrán legénység. Mennyi ideje van Ukrajnának, hogy kiképezze, mielőtt a frontra veheti. Ugye százszor, ezek is már, ugye már nem orosz propaganda, amikor elmondjuk, hogy bizony megfelelő képzettség nélkül küldenek be az ukránok egységeket. Ugye ez a 155-ös dandárnál egy hatalmas nemzetközi botrány lett belőle, amit ugye a franciákkal együtt képeztek volna, hogy hányan mentek el, meg akiket végül bevetettek Pokrosz környékén, mennyire zöldfülek voltak. Ezek jönnek ki ezek a dolgok, amik fél évvel, egy évvel, két évvel ezelőtt úgymond orosz propaganda volt, most kiderül, hogy tény. Az más kérdés, hogy rengeteg orosz hazugság van, tehát félértés ne legyen, tehát a háború kezdetétől kezdve rengeteg dolog nem igaz, amit az oroszok mondanak, de azért nem lehet mindent lesöpörni, és ezek a dolgok, ezek igazak, hogy odaadunk egy nagyértékű eszközt, és a nagyértékű eszközre gyors talpalon rákerül adott esetben egy ukrán legénységben, ahogy mondtam, van, amikor nem ukrán, tehát a legbonyolultabb eszközökre nem ukrán legénység volt az elején. Tehát ez teljes képtelenség egy Patriot rendszerre kiképezni, akár hónapok alatt, meg még egy olyan is, aki mondjuk egy Kubon ült korábban, tehát egy szovjet hasonló rendszer, még aznál is szerintem lehetetlen. De mondjuk egy Cézár, tehát egy tüzérségi eszköznél azért nem lehetetlen, de akkor se lesz olyan jó egy ideig, mint az európai. Na mindegy, tehát bonyolult dolgok ezek, visszatérve az eredeti kérdésre, tehát Európának szerintem el kell indulnia egy önálló, egy sokkal önállóbb hadipar, egy sokkal önállóbb védelmi képesség iránt, már csak azért is, nem a Donald Trump miatt, tehát ez az ilyen kisiskolás szöveg. Azért, mert Amerikának mások a prioritásai, mint nekünk. Mert ott Kína, akár a belső viszonyok, akár a déli határ, nagyon sok minden elviheti a figyelmet. Biztos, hogy Amerikára akarunk mindig, tehát az amerikai segítségedre várunk majd mindig, hogy az amerikaiak megoldják. Tehát ki kell ezt építeni, de úgy, hogy most tényleg egy durcis óvadásként viselkedünk, lehet, hogy Donald Trump is időnként úgy néz ki, de az európai vezetők is időnként úgy néznek ki. Tehát persze mi vagyunk a fejlettek, meg a morálisan felsőbbrendűek, de ez is bizonyos értelemben egy meglehetősen komolytalan és éretlen viselkedés, amit most Európa egyes vezetői mutatnak.
Hogyha mindenkitől ismereteken alapuló, meg okszerű gondolkodást feltételezünk, akkor Donald Trumpnak vajon mennyire érdeke meggyengíteni, helyzetben tartani, vagy megerősíteni Oroszországot? Mert azt már sokan elmagyarázták, hogy olyan nincs, hogyha egy hatalom meggyengül, akkor ott egy vákum keletkezik, oda valaki be fog menni, akinek arra ereje van. És hát Oroszországhoz Kína van közel.
Hát ugye, néhány európai vezető felvázolt, hogy milyen jó lenne, ha szétesne Oroszország. Ki nyerne ezzel a legtöbbet? Valójában Európa nyerne ezzel a legtöbbet? Eleve lehetetlen, tehát ezt konferenciákon hallottam komoly emberektől, beszélgettek, hogy akkor fel kéne már szabadítani végre az elnyomott oroszországi nemzetiségeket. Egyébként olyanok beszélgetnek róla, akiket semennyire nem zavar, hogy európai országokban hogy nyomnak el nemzetiségeket. Oké. Tehát az orosz gyűlölet az nagyon át tud itatni dolgokat. Rendben, akkor Oroszország szétesett darabokra. A szibériai, ez egy fantazmagória, tehát az a probléma, hogy komolyan tudnak róla európai viszonylag komoly emberek, meg akár politikai vezetők is beszélgetni. De ha ez megtörténik, tegyük fel, akkor kikerül majd, ki lesz Közép-Ázsia, kínai, az összes nyersanyag, mert ugye a Közép-Ázsia összak most egyensúlyoznak. Részben a Nyugat, Oroszország meg Kína között, és ad egy bizonyos, meg törökök vannak még benne nagy erővel. Tehát ez az egyensúlyozás teszi azt lehetővé, mondjuk egy Kazasztán, vagy egy Üzbegisztán viszonylag független tudjon maradni. Na most, ha Oroszország kikerül az egyenletből, akkor kié? Az kínái. Szibéria kié? Kínai. Végig gondolták ezt? Nyilván, aki annyira gyűlöli rossz országot, hogy ez a semmi másra nem tud gondolni, akkor annak oké. Amerikának ez oké lenne, hogy Kína kerüljön a világ ásványkincseinek nagy részének a birtokába. De így vagy úgy?
Nagyon egyszerűen azt következik, hogy az Egyesült Államoknak érdeke Oroszországot persze megerősíteni, hogy ne Kína erősítsen.
Hát, hogyha nem is megerősíteni, de érdeke, és egyébként ezt nagyon régen mondom, hogy alapvető amerikai, de egyébként geopolitikai szempontból is európai érdek lett volna, nyugati érdek lett volna, mondjuk így, hogy Oroszországgal egy normális viszonyt alakítsunk ki. És nem azt mondom, hogy nincs egy óriási rossz felelősség abban, hogy ideig jutottunk, de kettőn áll a vásár. Hübrisz Moszkvában, hübrisz Brüsszelben, ezzel az európai fővárosokat értem, és nagyon sok hübrisz az USA-ban is. Ja, hogy az oroszokat zavarja, majd mondjuk Ukrajnát meg Grúziát meghívjuk, nem baj, majd lenyelik. Igen, biztosak vagyunk ebben, és ebből óriási vita volt akkor Bukarestben 2008-ban, és lesöpörték, ezek az amerikaiak söpörték akkor le Berlint meg Párizst, hogy ne, mondták a németek meg a franciák, de meg is lett az eredménye, hogy a Grúzia érezte meg ezt először. Tehát, és akkor itt jön a morális gondolkodás, tehát Oroszország ezt nem teheti meg, ez morálisan elfogadhatatlan, de ereje van hozzá. A Grúziában különösen, de hát ahhoz van elég ereje, hogy Ukrajnát is hihetetlen árat fizettessen, és ne kerüljön be Ukrajna. A NATO-ban meg az EU-ban se, most ugye Ukrajnának vetítjük a nagy filmet a gyors EU csatlakozásról. Szóval,
de ebben mi a logika? Tehát mit segít Ukrajnán az, hogy azt mondja neki az Európai Unió, hogy meg kell nyitni a kaput az uniós csatlakozás előtt? A NATO-ról már... De az nem. Ukránok akarnak az Európai Unióba
szerintem
jönni?
Igen, és az Ukrajnának ez jót is tenne, az a kérdés, hogy nekünk jót tesz-e. Tehát itt egyébként megint az, ilyen abszolút fordított logikák vagyunk. Vagyunk egy Európai Unióba. Ez elméletileg egy közösség. Nem a saját érdekeink az elsők. Saját közvetlen érdekeink. Tehát néha mondom, amikor így nézek Európa nyilatkozatokat, ez olyan, mint a Vörös Kereszt. Mindenki érdeke lassan már fontosabb, mint a saját szavazópolgáink érdeke. Hát kérem, egy politikust, egy francia politikust, egy német politikust a szavazói választanak meg. Tehát ha úgy politizál folyamatosan, akár a migráció, akár az orosz-ukrán háború kérdésében, hogy ez rosszat tesz a szavazóinak, ez mihez fog vezetni hosszú távon? Tehát azért mondom, itt ideológiák vannak. Tehát én azt látom, néha úgy érzem magam, mint amikor hallgatok egy-egy európai vezetőt, tizenvalahány éves koromban még a 1995 hallgathattam volna a hazafias népfrontot is. Ugyanazt mondják, ugyanúgy, ugyanazokkal a szavakkal. Számtalan konferencián ültek mellettem, elmondták, hogy te jó jég, tehát ez vissza a jövőbe. Komolyan mondom, hogy ez életveszélyes, ez a teljesen, hogy mi vagyunk a jók, az okosak, mi látjuk, most a Donald Trump is rossz, mindenki más rossz, mi vagyunk a jók, és hol az erő hozzá, hogy jók legyünk.
Mi lehet a logika abban, hogy a britek Ukrajnával hosszú távú, 100 évre szóló biztonsági megállapodást kötnek? A britek már nem az unió tagjai, de atomhatalom.
Ezt én is próbálom megérteni, mert az ukrán eseményeknek az egyik sötét lova az az Egyesült Királyság, hogy mit csinálnak. Tehát ott azért nagyon sok hibrid művelet mögött is, nem is az amerikaiak, a britek álltak. Tehát MI6 az jelentős kapacitásokat adott oda Ukrajnának, vagy segített. Tehát
az oroszok meg rettentő sok műveletet csináltak Londonban.
Hát lehet egyébként, hogy a Litvinenko ügy, meg egyéb ügyek, tehát igen. Tehát lehet, hogy a britek most visszafizetik azt, amit az oroszok elkövettek ugye brit földön. Tehát én nem mondom azt, hogy de ez önmagában elég ehhez, hogy ennyire beleálljanak ebbe? Nem tudom. Van, aki nekem azt mondja, hogy egyszerűen a britek még a történelemből nem ébredtek fel, és ott tartanak, hogy ez a great game, ugye a nagy játszma, Afganisztán, egyebek, amikor az orosz birodalommal harcolt a brit birodalom. És nem engedték ezt el. Mondjuk, amikor Londonban jár az ember, akkor néha tényleg úgy érzi, hogy nem engedték el még azt a történelmi nagyságot, és játsszák ezt a nagy szerepet, hogy akkor mi leszünk az, aki az autoriter, sötét Oroszországot megint megállítja, ahogy megállítottuk, nem ők voltak, de hát Churchill megállította a németeket, de hogy állította meg, Stalin állította meg, alapvetően meg Roosevelt, tehát ez a két igazi szuperhatalom ereje állította meg, de nyilván kellett hozzá a brit birodalom is, de azért nem volt egyenlő. Ugye nézzük a három nagy képét jaltában, azért az a legkisebb azért Churchill. De erre mondta
azt, valaki szerződést köt, akkor annak kell, hogy legyen valami garanciája, hogyha valami történik, akkor ő mit fog lépni?
De hát mit lépne az Egyesült Királyság? Mit? Küldünk 1000 katonát? Ja nem, akkor küldünk 10 000 katonát? Egy olyan frontra, amin hát ha nem is 1 millió katona néz szembe, de sok-sok 100 000. Tehát a brit szárazföldi haderő A lengyel szárazföldi haderővel összehasonlítva, különösen azzal, ami lengyel lesz, hát nem egy túl nagy hatalmi, fogalmazzunk így, mint a brit flottát felküldjük a Nyeperen. Tehát én nem tudom, hogy az ukránok, tehát nyilván bizonyos dolgokban a britek nagyon jók. Félretés ne legyen, mondom. Az MI6 az egy kitűnő szervezet, titkosszolgálat, valószínűleg a világ egyik legjobbja, sok műveletbe segítettek az ukránoknak, Krimi hídről beszélnek, hogy azért az se csak egy ukrán művelet volt, akkor a Fekete-tengeri orosz flotta leamortizálásában azért egy jelentős brit szerep volt az amerikaiak mellett, tehát nem jelentéktelenek a britek, nem ezt mondom. Mit csinálnak? Én nem tudom, hogy mi ennek a nagy stratégiai oka, kivéve, hogy megint megvetjük a világot. Tehát ilyen James, néha tényleg úgy érzem, hogy itt csinálunk magunknak egy... Tehát mi a stratégiai ok? Hogy leszünk bent 100 évig Ukrajnában? Ezzel az erővel, amivel az Egyesült Királyság rendelkezik, úgyhogy komoly belső problémák lehetnek. Ha az oroszok nagyon dühösek lesznek, és szerintem már nagyon dühösek a britekre, megtámogatják mondjuk a skót, vagy egyébként már támogatták is, tehát mondjuk nyilván erre is válaszolhatnak a britek, vagy az északíreket. Tehát azért az Egyesült Királyság az egy olyan legó, ami az összetartó részei az, hogy nem túl erősek. Persze nyilván az amerikaiak meg pont más, mert nekik kell, hogy Skócia az Egyesült Királyságon belül. Ilyen bonyolult dolgok ezek.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Demko Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet programvezetője volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, a beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Ha érdekesnek találták, javaslom iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára, mert akkor a következő beszélgetést automatikusan kapják majd meg. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.